együtt csendesedhetünk el az ige és a szolgálat, az imádság közösségében. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, és köszöntöm Lakatos Enikő lelkipásztornőt, a Makádi Református Egyházközség lelkipásztorát, és ő fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni. Vártuk és várjuk nagy nagy szeretettel, és majd az igei szolgálatot követően tudunk néhány szót is váltani egymással és vele, és mindenkinek Istentől megáldott, lélekben megerősített és elcsendesedett adventi estét kívánok. Kérem lelkipásztor testvéremet a szolgálatra.
Én is sok szeretettel köszöntöm, talán beállítjuk igaz a mikrofont a méretekhez valamennyi testvért, és kezdjünk egy énekkel, mégpedig a 312. dicséretünket énekeljük végig, szép adventi ének, amely úgy kezdődik, első verse így kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Mind a négy verset énekeljük, a kedves testvéreket biztatom. Csöndesedjünk el, testvérek, és emeljük szívünket Istenhez, könyörögjünk az ő megtartásáért, és hálával köszönjük meg a mai napot. Mindenható Atyánk, élő Isten, hálásan köszönjük meg neked azt, hogy itt vagyunk, egybegyűjtöttél bennünket, adtad nekünk a hívást, és ez a hívószó, ami lelkünkbe és szívünkbe elköteleződést indított. Hálásan köszönjük azt, hogy áldozatot hoztál értünk. Hálásan köszönjük a te fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki mindenki helyett és végett, egyszer és mindenkorra elvégezte a megváltást. Köszönjük, Urunk, hogy az ő érdeme által nekünk van hajlékunk, van otthonunk, és mi Atyánknak szólíthatunk téged, és megnyerjük bűneinknek bocsánatát, a végtelen szeretetnek áldozata által. Köszönjük, Urunk, és ajánljuk mindörökké önmagunkat. Elhoztuk neked a mai estében, ebben a csendességben mindazt, ami bent van a mi lelkünkben. Könyörgünk, Urunk, hogy lásd meg, mi lakozik bennünk, lásd meg a mi életünket, mindazokat a dolgokat, amely nyomja, bántja a lelkünket. Lásd meg, Urunk, azokat az emberi kapcsolatainkat, amely fájdalmasan érint bennünket, és könyörgünk azért, Urunk, hogy bocsásd meg mindazt a bűnt, botlást, eltévejedést, ami miatt méltatlannak viseltettünk. Könyörgünk hozzád, élő Isten, a kegyelemnek áldása által. Te légy benne a mai esténkben, te légy benne adventi váradalmunkba. Te tisztíts meg az életünket, hogy megerősödve és lélekben gazdagodva tudjunk veled találkozni. Amen. Testvéreim, Istennek igéjét olvasom, Pál apostol levele a római gyülekezethez. Pál apostol levele, a római levél, 12. részből olvasom az igét az elsőtől a második versig. Római levél 12. része, tehát így szólít bennünket első és második vers. Az Isten irgalmára kérlek tehát benneteket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és ami tökéletes. Kedves testvéreim, hadd kezdjem ezt a mai Isten tiszteletet egy külföldi példával. Mégpedig tőlünk, igen, igaz messzire, de minden, sok minden Amerikából érkezik erre a nyugati kultúrába. Többek között egy olyan példát hadd hozzak, ami egyelőre még számunkra, különösképpen itt Magyarországon ismeretlen, de a jelenség talán nem annyira van már tőlünk sem távol. Mégpedig azt a megacsörcs jelenséget szeretném elmondani mindannyiunknak, amiben határainkon és a tengeren túlon élőek már benne vannak. És élik ennek sokszor pozitív, aztán bizony nagyon sokszor ennek negatív hatását. És kezdem ezt az egész jelenséget azzal elmondani, hogy mivé lett a keresztény életünk. Mivé válik a református vagy megreformált hitű bármely felekezethez tartozó életünk, szolgálatunk, amikor egyre távolabb, és hogy úgy mondjam, szórakozás szintre degradálódott maga az Isten tiszteletnek az eseménye, az alkalma. És mondom ezt azért, mert a tengeren túlon felütötte a fejét az a jelenség, amiben az emberek beleszületnek ugyan egy gyülekezetben, de az életüknek, a személyes lelki fejlődésüknek a részéhez tartozik az, hogy egy bizonyos idő után elhagyják azt a gyülekezetet, ami otthont adó gyülekezet volt a számukra, és váltanak egy másik gyülekezetet. Ezzel még nem is lenne olyan nagy baj az ő kultúrájukban és az ő értékrendszerük szerint, de a legújabb jelenség ami miatt ugye beszélek erről az eseményről, az a megacsörs jelensége, amiben olyan hatalmas plázákat építenek, mint ami már itthon Magyarországon is gombamód elkezdett szaporodni, és ezekben a plázákban Isten igéjét hirdetik. Természetesen ezeknek a külső megjelenési formája, és a belső tartalma is, értem ez alatt ugye a materiális részét, tehát szép, minden tiszta, új, és meg kell vallanom őszintén a testvéreknek, hogy amikor ilyen alkalmam volt egy ilyen megacsörcsben járni, akkor nekem is hátborzongatóan jó érzéssel töltött el, hogy minden új, semmit sem kell renoválni, minden a helyén van, a gazdagság árad belőle, ahol az embereket vonzzák a szebbnél szebb és látványosabbnál látványosabb programok, vagyis mint egy szórakozásképpen jól érzik az emberek ezeken a helyeken magukat, és be kell vallanom azt is, hogy elgondolkodtatott, amikor egy szombat délutáni alkalmon voltunk, és maga a parkoló olyan méretekkel telt meg, hogy egy gombos tűnyit nem lehetett volna elejteni, hát arról nem is beszélek, hogy több tízezer ember érkezett meg abba a stadionba, ahol az Isten tiszteletet tartották. És döbbenetesen kellett szembesülni azzal, testvérek, hogy igen, ez a jelenség elindult, és Amerikában ezek a gyülekezetek, mint a mieink, ezek a presbiteriánus történelmi gyülekezetek elkezdenek elnéptelenedni, és a fiatalokat, vagy talán a középgenerációt és a látványosabb, szebb, és sok szempontból külsőségekben gazdagabb, látványosabb egyházi elemek, gyülekezeti formák vonzák. Ami miatt ezt elmondtam, ezt a történetet, az mégis ez az ige, ami alapján hirdetni kívánom a mai este Istennek igéjét. Vajon miért van az, hogy mi, akik hívő emberek vagyunk, mi, akik Isten mellett elköteleződést vállaltunk, mi, akik meghallottuk a meghívást, az elhívást Istenben, mi, akik tudunk arról, hogy van menny és föld, akik másképpen várjuk a karácsonyt. Miért van az, hogy nem beszélünk róla? És így vagy úgy, de a gyülekezeteink elnéptelenednek. És testvérek, igaz, hogy más értelemben néptelenedik el az amerikai gyülekezet, mint a magyar gyülekezet, de a végeredmény az ugyanaz. A történelmi 200 évvel, 300 és sorolhatnám, hogy hány száz éves múltunkkal, amit magunkkal hordozunk, magunkban hordozunk, egyfajta megüresedés, és tegyük hozzá, elerőtlenedés lesz úrrá a mai gyülekezeteken. És persze hát erről sokan sokféle véleménnyel vannak, bizonyára az itt lévőknek is megvan a saját véleményük. Én most egy véleményt szeretnék kiemelni, sokan keresztény írók, szociológusok, lelkipásztorok hozzáteszik a maguk állását és állítását, hogy vajon mi okozza ezt, hogy elnéptelenednek a gyülekezeteink. Én most egy tanulmányt szeretnék itt a testvéreknek fölhozni és arra emlegetni, ez szintén egy amerikai tanulmány, amiben egy Stanley nevű szociológus azt mondja, hogy azért, valószínűleg azért vannak ezek az elnéptelenedések és a történelmi egyházakban való elnéptelenedés, mert az emberekben megtörtént az igentmondás Krisztus mellett, hiszen azért vagyunk keresztények, de az elköteleződés ereje az valahogy elveszítette értékét. Nyilván ezzel az állítással lehetne vitatkozni és meg mellé állni is, de ha egy picit belegondolunk, sok igazságot találunk ebben az állításban. És hadd mondjak csak egy egyszerű példát. Olyan ez a döntés és elköteleződés kérdése, mint a házasság. És a házasságban, amikor bizonyára itt Cegléden is, mint ahogy Makádon is nyilván nálunk sokkal kevesebben, de minden évben boldog fiatal párokat szoktunk összeadni. És minden olyan gyönyörű. Gyönyörű a ruha, a mennyasszony, hatalmas nép, tömeg, rózsaszín mosoly, mindenki boldog, és aztán eltelik egy, két, talán még három év sem, és elválnak ezek a fiatal párok. Testvérek, megtörténik a döntés, hiszen ott állnak Isten színe előtt, és elmondják egymás számára az esküt, de nincs meg az elköteleződés. Magyarországon a házasságoknak több mint az 50%-a válással végződik. Ha képszerű lehetek itt ebben a gyülekezetben, hadd mondjak egy képszerű példát, amikor ha volt és lesz lehetősége bárkinek, hogy repülőgépen utazzon, bizonyára emlékeznek a testvérek arra a pontra, amikor kifut a gép, és amikor kifut a gép, van egy pont, már majdnem elfogy az aszfalt, amikor döntenie kell egyszer a pilótának, fölhúzni a botkormányt, és akkor ott abban az eldöntött valóságban egy másfajta világ kezdődik el. A földtől el kell rugaszkodni, és fölmenni a magasba. Hát valahogy ilyen a mi keresztény életünk. És erről szól az az ige, amit most elétekbe hoztam Pál apostol leveléből, hogy van egy pont, amiben az embernek a döntése mellett el kell rugaszkodni, és fel kell emelkedni, és elválni ettől a világtól, ami ide lehúz bennünket, és valami magasba, mennyeibe, Istenibe föl kell emelkedni. Azt mondja az apostol ebben a két igeversben, amit elhoztam közétek, azt mondja, az Istennek irgalmára kérlek benneteket, testvéreim. Vagyis nem parancsol, nem követelőzik, csak kér. De azért kér, és azért van ennek a kérésnek súlya, testvérek, mert nem kevesebb, mint az Istennek az irgalma, vagyis a kegyelem, ami miatt megszólal az apostol, ami által meg tudja szólítani az embereket. És ez a kegyelem, ez a legtöbb, ami motiválhat minket. Miért mondom ezt? Testvérek, azért mondom ezt, mert ha most merjük egy picit behunyni a szemünket, és végig gondolni, hogy mindaz, ami eddig velünk történt, azokban a fordulókban, állomásokban, amiben meg kellett állnunk, hol volt jelen a kegyelem, és milyen módon volt jelen, akkor abban egészen biztos vagyok, hogy mindenki többet, de legalább egyet föl tud emlegetni, amikor Isten kegyelemmel, megtartással jelen volt az életében. És amikor valamelyikünknek, mindünknek, akik itt vagyunk, ez a hála, ez feltolul innen messziről, hátulról a lelkünkben, akkor, kedves testvérek, akkor megfogalmazódik az elköteleződés. Mert elköteleződés csak és csak is akkor van, ha hálás szívvel adjuk. Elköteleződés akkor van, testvéreim, ha hálával, meggyőződéssel oda tudjuk önmagunkat adni az Istennek. Az Ószövetség lelkipásztorai, a papok úgy mutatták be a nép számára, a nép nevében ugye a hála áldozatokat, hogy egy elkülönített helyen, a szentélyben levágták az állatot, és annak kövérjét, vagy sokszor húsát föláldozták, akár étel, akár kövér áldozatként, akár füst áldozatként, és azt ott kollektíven valamennyi ott lévő ember számára, vagyis az ő bűnük bocsánataképpen ajánlották, és miután ez az áldozat megtörtént, akkor ott a templomban elfogyasztották ennek az állatnak, ugye baknak, vagy páránynak, vagy annak aminek a húsát, és egy közös étkezés volt. Vagyis, testvéreim, engesztelésképpen valamennyien áldoztak, de azt az áldozatot konkrétan, ami az engesztelés volt, azt maga a közben járó lelkipásztor tette meg. Van azonban az Ószövetségben egy egészen különleges példa az áldozatra. Amikor Ábrahám és az ő fia Izsák fölmennek a Mória hegyre. Ha a történetben egy picit visszamegyünk, akkor bizonyára emlékeznek a testvérek, hogy Ábrahám élelmedett korú, azt mondja a Biblia, azt mondja a Károli fordítás, Ábrahám élelmedett korú, amikor Isten kegyelméből hosszú könyörgés után gyermeket kap. És nagy-nagy szeretettel nevelik az ő feleségével. De mindig tudja, hogy Istentől kapja a gyermeket. És mindig hálásan emlékszik erre. Amikor a gyermek olyan tizenpár éves formácska lesz, tehát már nem éppen csecsemő, mikor már nyílik annak a gyereknek az értelme, már lehet benne gyönyörködni, hiszen látszik, hogy mivé fog lenni. Akkor az Isten próbára teszi Ábrahámot, és azt mondja, gyertek föl a Mória hegyére, és mutassatok be nekem áldozatot. És amikor mutatják az áldozatot, mielőtt mutatnák az áldozatot, azelőtt ugye jönnek a lépések. Egyre közelebb kerülnek a hegynek a tetejére, egyre közelebb kerülnek ahhoz a kritikus ponthoz, hogy áldozatot kell mutatni, de nincsen mit feláldozni. Ábrahámnak nem rendül a hite. És amikor eljön az a kritikus pont, hogy már fönt vannak a hegy tetején, és fölfekteti a saját szerelmes gyermekét az áldozati asztalra, és emelné föl a kést, akkor Isten megállítja ebben a cselekedetében, és megmutatja azt a kecskebakot, ott nem messze a bokorban, amit föl kell áldozni. És testvéreim, ebben az elköteleződésben, amiben ott van Ábrahám, mert a saját fia életét áldozná, és ott van Izsák, mert adja a maga életét az Istennek, végül egy olyan végtelen hála formázódik meg, személyes hála mindkettőjükben, hiszen Ábrahámnak megmarad a gyermeke, Izsáknak megmarad a mássá lett élete. Hogy ebben az elváltozott, mássá lett életben hálásan folytatják, áldozzák az ő életüket tiszta szívből Istennek. Vagyis, amit felajánlottak mindazok után, testvéreim, az igen mérhetetlen nagy, tiszta szívű elköteleződésből volt. Hát ilyen a mi felajánlásunk is. Akkor van-e neki értéke? Ha személyes felajánlásaink hálából vannak elkötelezve. Azt mondja az apostol, hogy erre a hálára kérlek benneteket, hogy ez az irgalom, vagyis Istennek irgalma adjon számotokra okos Isten tiszteletet. És azt is mondja az apostol, hogy ne igazodjatok ebben a világban. Ne igazodjatok a világhoz, ne változzatok meg sem értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és mi az, ami tökéletes. Testvéreim, azt mondja az apostol, hogy ne igazodjatok a világhoz. Bizony, milyen nagy kérdés ez, hogy igazodni a világhoz, vagy nem igazodni a világhoz. Mit jelent ez, testvérek? Az eredeti szövegnek jelentése, hogy igazodni világhoz, azt jelenti, testvéreim, hogy belsőképpen nem változunk. A világ változik körülöttünk, más évről évre, napról napra, sok szempontból az életünk, de a belső lelkünk, az nem változik. Megöregszik az arcunk, megőszül a hajunk. Elkopnak ruháink, de a belső lelkünk, testvérek, az nem lehet mássá, ha megvan a Krisztusban, az Istenben való elköteleződésünk. És azt mondja az apostol, hogy figyeljetek, testvérek, az Isten irgalmára kérlek benneteket, hogy ne igazodjatok, ne változzatok. Ne változzon meg a lelketek, hanem legyetek azok, akik azt az elkötelezett igent elmondtátok, kimondtátok a szívetekben. Bizony milyen jó lenne, ha nem változnának az emberek, nem változnánk mi magunkra, értjük elsősorban. A divat szerint. Mert a divat ugye jön és elmúlik. De mi ugyanazok vagyunk. Kicserélődnek dolgok körülöttünk, és mi ugyanazok vagyunk. A Krisztusnak szeretete mindig ugyanaz. Milyen jó lenne, hogyha az a döntés, ami megszületik egy fiatal lélekben, vagy egy élemedett korúban, ahogy a Károli mondja, amikor elhatározzuk, hogy mostantól minden mássá lesz, mert Isten belenyúlt az életemben. És én ezt a belenyúlt életet értéknek tekintem. És szeretnék ebben a mássá lett életben gazdagodni. Milyen jó lenne, hogyha a mostani igentmondásaink mellett ott lenne az az álhatatos, elköteleződött hála, testvérek. Istennek irgalmában elköteleződni ugyan mit jelent? Hogy hogyan éljünk másképpen? Testvérek, sokféleképpen lehet élni, de egy dolog, amiben mind megegyezünk. Az életünk útja folyamatosan az ismereteknek a fölhalmozása. Bizony valamennyien, akik úton vagyunk, akik ebben a földi létben elhívást nyertünk, valamennyien ezen az úton szeretnénk minél többet és még többet felismerni, megismerni, biztonságosabban élni ebben a létben. Vagyis tanítványok vagyunk. Olyan tanítványok, testvérek, akik a tanítványi életnek, a tanítványi életformának az ismereteit időről időre szeretnénk gyarapítani, gazdagítani. És bizony ebben az ismeretben nekünk magunknak is meg kell erősödni. Testvéreim, nem lehet Biblia olvasás nélkül Isten igéjéről beszélni. És nem lehet templomba járás nélkül keresztény életről beszélni. Igen, nekünk hívő keresztény embereknek felelősségünk van ebben, hogy az ismereteinket, a keresztény ismeretünket is ápoljuk, gazdagítsuk. Olvasnunk kell keresztény irodalmat. Olvasnunk kell kegyességi irodalmat. Olvasnunk kell szép irodalmat. Testvérek, hallgatnunk kell az ígét. Járnunk kell a közösségbe. Nem tudunk ezek nélkül, a drága kincsek nélkül, ajándékok nélkül, nem tudunk keresztények lenni. Nem tudunk okos Isten tiszteletet ajánlani az Istennek. Ismernünk kell, hogy kicsoda az élő Isten. És bizony az elköteleződés, annak mindenféle módon látszódnia is kell. Mert az, amit otthon csöndességben előveszünk, könyvet, elolvassuk a Bibliánkat, amit hallottunk Isten tiszteleten, még átnézzük, egy-egy imádságot. Ezek mind-mind csöndes, belső lelki alkalmak. De nem tekinthetünk el attól, testvérek, ami látszik. És ez pedig a gyülekezet. Hiszen első látható jele az elköteleződésnek, hogy mennyire fontos, mennyire ügy, ami számunkra az egyház. Mennyire ügy számunkra a magunk gyülekezete első rangon, de nem utolsó sorban a református egyház, a keresztény egyház. És ahogy fölhoztam a példát a tengeren túlról, mások, más keresztény embereknek élete, gyülekezetek élete. Mert egyházhoz tartozni, az egy látható forma. Látható módon igent mondtam, elköteleződtem, és tartozom valahová. Látható módon, testvérek, részt veszek az alkalmakon, a programokban, részt veszek az közös ügyek intézésében, részt veszek a váradalomban, részt veszünk az imádságban megérlelt vágyakban, missziói feladatokban, részt venni az egyháznak az életében. És bizony, amit negatív példaként hoztam föl, nagyon nagy intés a mai keresztény ember számára, hogy hogyan veszek részt ebben az Isten tiszteletben, hogyan. Mert mi 21. századi emberek hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy ami szórakoztató, ami örömöt ad, abban szívesen részt veszünk, és odaadjuk hozzá talán a nevünket is, de ami egy picit áldozattal jár, az már távolabb esik tőlünk. Bizony nagy figyelmeztetés, hogy mit jelent a mai világ, a divat, és mit jelent, testvérek, az egyház. Más az egyház, mert az egyházban nem szórakozni jövünk, nem csak szórakozni jövünk. Az egyházban Isten dicsérjük, és az életünket hálával adjuk Istennek. Bizony nagy kérdés, és nagy intelem ez mindenkor, az Isten igéjében megerősödve, hogy mi hogyan veszünk részt az egyházunk életében. Mi hogyan készülünk a karácsony szent ünnepére, hogyan készítjük a saját életünket, otthon, a gyülekezet életét itt, hogyan várunk az Úr Jézus Krisztusnak? Bizony nagy intelem, amit az apostol elénk behozott, és ezzel az üzenettel szeretnélek benneteket megerősíteni. Vegyetek részt, legyetek ennek a gyülekezetnek élőkövei. Legyetek ennek a gyülekezetnek szorgos, szorgalmas szolgálattévői. Egyszer egy híres prédikátor, Moody, amikor járta a gyülekezeteket, akkor mind megteltek a gyülekezetek, és minden este megvolt, hogy melyik városban fog szolgálni. És az emberek boldogan, örömmel hallgatták a bizonyságtételét. És a bizonyságtételek után nem csak az igent mondások, hanem az elköteleződések is megtörténtek az emberek szívében. Moody hozzá volt ehhez szokva, és örömmel vette mindig a hallgatóságát. Aztán, amikor végeztek az Isten tisztelettel, akkor, ahogy nagy tiszteletű úr itt bejelentette, szeretett a gyülekezet kedves tagjaival találkozni, beszélgetni. Egy asszony oda ment hozzá, és azt mondta, ugyan ti papok mindig arról beszéltek, mindig ugyanazt mondjátok, menj, bűnbocsánat, örök élet. Tehát hol van az? És erre azt feleltem, Moody testvérek, hogy bizonyára igazad van. Mert bizonyára sokadjára hallott tőlem, mint ahogy más szolgatársam is elmondta már, az örök élet Jézus Krisztus által adatott valamennyiünknek. De én minden nap megyek, és hirdetem a magam életével a szolgálatot. Te mit teszel érte? Mert a kritika az nem sok. És erre, kedves testvérek, az asszony nem tudott mit mondani. És elszégyelve maga is továbbment a következő Isten tiszteleti alkalmat végighallgatni. Hányszor érezzük valahogy ennek a kísértését, amikor úgy a döntés már megvan, az elköteleződésnek a hosszú folyamata bennünk is kétségeket von. Igen, testvérek, mi mit teszünk ezért? Ez az adventnak nagy kérdése. Mi mit teszünk azért, hogy az üdvösség, az örök élet, a bűnök bocsánata, és az egyháznak a mássá lett élet üzenete valóság legyen, és hirdessük az embereknek, hogy van másfajta élet is. Bizony, hogyan lehet ezt hirdetni? Azzal, hogy itt vagyunk, és imádkozunk együtt. Azzal, hogy hűségesek vagyunk a tanításban. Azzal, hogy hitelesek vagyunk Isten ügyében. Azzal, testvéreim, hogy megtaláljuk, megleljük a kegyelmi ajándékainkat, és mindannyian ugyanazzal a lélekkel szolgálunk. Azzal, testvéreim, hogyha kritizálunk bármit is, azt mindig a jobbítás szándékával tesszük meg. Azzal, testvérek, hogy döntünk. És a döntésünk mögött egyszer és mindenkorra azt a szabadságot éljük meg, amit Isten teremtésben nekünk adományozott, hogy szabad akarattal igent mondhatunk az ő áldott szentsége mellett. Hívlak és várlak benneteket, testvérek, hogy legyetek elkötelezett tagjai az egyháznak, találjátok meg a helyeteket, találjuk meg együtt a helyünket itt az egyházban, Istennek örökké valóságában, hogy a döntésetek és a ti szolgálatotok egy olyan egyházat mutasson, ami vonzó a gyermekeiteknek, és vonzó a 21. századnak. Ebben áldjon meg benneteket az Isten, és ebben legyetek hűségesek. Amen. Gyertek, imádkozzunk, Istennek igényére válaszoljunk. Mindenható Atyánk, hálásan megköszönjük neked a tanítást, az igének üzenetét, hogy a döntés mellett kell az elköteleződés, az odaszánás. Bizony, mi szeretnénk elköteleződni egész életünkkel. Szeretnénk szolgálattévőek lenni. Szeretnénk életünket oda szentelni neked, Urunk, a te akaratodba, a te irgalmadba beletenni. És könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy ehhez adj nekünk bölcs szívet. Adj nekünk értelmes elmét, hogy dicsérhessünk, hálát adhassunk neked. És ez a dicséret, hála örökké való legyen, és fönt az egekig hasson. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy ha könnyűnek találtál bennünket, akkor lásd meg a mi bűneinket, és lásd meg azt is, hogy bocsánatért könyörgünk most is. Bocsásd meg nekünk, ha hitetlenek vagyunk, ha értetlenek. Bocsásd meg nekünk, hogyha kicsi a szeretetnek lelke bennünk, ha hamis az a kép, amit rólad festeni szeretnénk. Áld meg, Urunk, azt a szolgálatot, amire elhívtál minket. Áld meg ennek a gyülekezetnek minden kedves tagját, kicsinyeket, nagyokat, mindazokat, akik elköteleződtek, akik vállalják a felelősséget a gyülekezet életének hordozásában. Áld meg a gyülekezetnek vezetőit, lelkipásztorokat, szolgálattévőket, mindazokat, akik hirdetik a te ügyedet, utadat, és vezesd azt a népet, akit néven szólítottál, aki jelölt úton. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy a te áldásod által a bizonyságtételnek ereje hangozzék rólunk és belőlünk. A te lelkednek megszentelő ereje hasán szívünket, gondolatunkat, hogy elhívott népednek megtartott és erővel felruházott fiai lehessünk. Nem a magunk nevében, hanem az Úr Jézus Krisztusnak áldozata és végtelen szeretetének érdeme által merünk téged atyánknak szólítani, azzal a reménységgel, hogy te minden imádságunkat meghallgatod. Amen. Mondjuk el, testvéreim, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.